Többen a gyülekezetből egy nagyszerű hetet töltöttek a ifjúsági táborban, ami most kelet-magyarországi baptista fiatalokat gyűjtötte össze, és annyira jó volt tapasztalni, én csütörtöktől csatlakoztam a csapathoz és a szolgálókhoz. Szóval olyan jó volt tapasztalni azt, hogy az Isten milyen erőteljesen és milyen türelemmel, személyi válogatás nélküli szeretettel fordul egy-egy ember felé. Hogy tényleg nem zavarja az Isten sok minden, hogy belépjen egy ember életébe, és közel menjen hozzá, és aztán elkezdjen benne dolgozni, és változásokat munkálni benne. Tényleg nagyszerű tapasztalat volt látni, hogy azokat a napok alatt milyen erőteljes változások mentek végbe emberek életébe, a légkörbe, a közösségben, a szolgálók életében. Szóval egy fantasztikus Istenünk van. Ahogy mondja az írás, hogy kicsoda olyan Isten, mint te. Szóval nagy kiváltság, hogy ilyen atyánk van, és szóval megismerhettük őt, és őt szolgálhatjuk, vele járhatunk. Szóval ez egy az élet legnagyszerűbb kalandja. Oké. Okay. Nyissátok ki a Bibliát a Mózes első könyvénél. És az első versen megnézzük a jelenések végéig. Nem. Ez egy jó hozzáállás. Tartottam egy 4 órás szemináriumot a tábor, hogy egynegyedének. És eljöttek a foci helyett, meg mindenhelyett. Ebéd utáni kurzus volt. De adott a Szent Szent frissességet. Mózes első könyve 3. fejezetét, ennek az első 13 versét szeretném, ha el tudnánk olvasni. És azt kérem, nyissátok ki a Bibliáitokat, és akkor köszöntünk mindenkit szeretettel, aki most van először, és akit már régen láttunk. Az Úr áldjon meg titeket, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy együtt lehetünk veletek az ő jelenlétében. Mózes első könyve 3. fejezet. Első verstől. Maradjatok ülve, és így kérlek, hogy kövessétek az igéket. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséről ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból. Ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja az Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékötőt készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfájé között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá. Azért ettem. Eddig a történet, aztán ismerjük a folytatása, nem akkor olvassátok el. Szóval ez az ember tragédiája. Ez a történet, az a történet, amelyet ha jól megfigyelünk, és igazán végig gondolunk, és újra elolvasunk, akkor sok minden világossá válik a saját életünkből. Ebben a világban folyó eseményekről, személyekről, reakciókról. Ez az a pont, ahol belépett az ember életébe a bűn, és ahol megromlott az ember. Menthetetlenül megromlott. Javíthatatlanul. És mindazok, akik Ádámtól születtek, javíthatatlanul megromlottak mind. És ennek nem volt más választása, egy újat kellett kezdeni. Tehát az Isten egy embert nem tákol. Különben úgy néznék ki, mint a Frankenstein teremtménye. Elég csúnya, igaz? Az Isten új teremtést hoz létre. Hogy az első Ádámban mindnyájan a bűn alá lettünk rekesztve, úgy az utolsó Ádámban, aki a Krisztus, új életet nyertünk, megszabadultunk a bűn átka alól. Amen. Ez a megoldás. Ez a megoldás. Aki ezt elfogadja és felismeri, hogy Krisztus érte halt meg és szenvedett, bűneit megbánja, új életet kap. Nem egy foltozottat, toldozottat, egy új életet kap. És ez az új élet egész életen át harcban áll ezzel a romlottal. A Watergate botrány talán az egyik legnagyobb csalódást hozta Billy Graham életébe, akit Isten arra használt föl, hogy az Egyesült Államok elnökeinek legyen tanácsadója, és Isten tiszteleteket tartott a Fehérházban. Ima reggelik voltak, ahol szolgált, és imádkoztak ezek a politikusok és vezetők. És emlékeim szerint Nixon volt az elnök, és talán Nixon volt az Billy Graham visszaemlékezései szerint, aki legközelebb állt ő hozzá. Nagyon mély érzelmi szálak fűzték Billy Grahamet Nixonhoz. És nagy reményeket táplált a Nixon irányában Graham, hogy az Úrban vagy hívő ember, és hogy milyen nagyszerű lesz Amerikának. Ő tehát a elnökválasztásban is mellette kampányolt, keményen kapta is az ívet a vallásos világtól, irigyei is voltak azért bőven. Meg nyilván az, hogy a politikában mennyire avatkozik bele egy lelkész, azért az is egy érdekes dolog, de ő nem volt politikus soha. Az is följegyzi, hogy indítani akarták elnök választáson, és akkor mondta neki a felesége, aztán Ruthnak hívják, hogy mondd meg nekik, hogy nem gondolj, hogy Amerikában egy elvált embert megválasztanak elnöknek. Tehát ha indulsz, akkor ugye, de hát nyilván ezt Ruth úgy mondta, hogy segítsen neki megmaradni az elhívásában, és akkor de eszébe se jutott Billy Grahamnek elnökként indulni, hogy neki a hívás az ott, hogy lelkészként szolgáljon, és az evangéliumot képviselje a nemzetében. És aztán volt egy botrányról talán, hogy tudtok, hogy állami apparátus felhasználva a pozícióját próbált erősíteni, meg sok zsivány dolgot csinált Nixon, miközben egy képet mutatott Billy Grahamnek, és mikor kiderült az egész dolog, Billy Graham nem akart elhinni, és óriási csalódás volt, és nem mondott neki Nixon semmit, pedig sokszor találkoztak, és közeli kapcsolatban voltak. És akkor vádolták, hogy ilyen barátod van. És akkor azt mondta Billy Graham, hogy ha szüksége volt rám akkor, amikor még úgy, ahogy Istennel járt, akkor milyen nagy szüksége van egy barátra az embernek, mikor elbukik. És nem fogom hagyni, és imádkozni fogok érte. És később is mellette maradt, és segítette, hogy megtalálja, visszataláljon az Úrhoz ez a személy. És Williamnek volt egy mondás, amikor ezekkel a csalódásokkal találkozott így, hát elég nagy számban az életében, azt mondta, hogy a bűnös emberi természet. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a bűnös emberi természetből ilyen dolgok fakadnak. És akkor ő ezzel így át tudott menni, megértésre tudott jutni azok felett, a döntések felett, meg csalódások felett, amikor emberek olyan dolgot cselekedtek, ami istentelen volt, Isten ellen volt, hisz a bűnös emberi természet az Isten ellen lázadó természet, mint ahogy ebben a történetben az ős bűn belépésének történetében olvassuk. Befolyásolásról beszéltünk, és folytatni fogjuk a mai alkalommal, hogy milyen is az a személy, aki befolyással tud lenni a körülötte lévő emberek életére, a körülötte lévő társadalomra, személyekre, hogy milyen hatást tudunk mi gyakorolni arra a világra, amelyben elhívattunk, hogyan működhet ez a dolog, mik azok a felelősségi területek, amelyben nekünk gondolkodni jó és lehet. Milyen az a személy, milyen jellemzői vannak annak a személynek, akit erőteljesen tud Isten használni, hogy befolyással legyen egy személy életére. És amikor befolyásolni akarunk személyeket, akkor milyen területeken tudjuk ezt megtenni? Mi az, ami Isten igények tanítás alapján lehetőségünk, hogy befolyásoljunk, és meddig mehetünk el ebben a befolyásban, befolyás gyakorlásában? Egy alapelvként ugye megnéztük, hogy a befolyásolás az kapcsolat. Tehát nem tudunk befolyással lenni emberek életére, ha nem vagyunk velük kapcsolatban. Márpedig akinek befolyásra van szüksége, tehát jó irányú befolyásra van szüksége, az nem mindig a leg, az angol, hogy a polájtabb, a legudvariasabb, a legvasaltabb személy. Még kinézetét tekintve se biztos, hogy a legvonzóbb a számunkra. De mégis ahhoz, hogy befolyással tudjak lenni az életére, oda kell mennem hozzá közel. Kapcsolatba kell kerüljek vele, hogy hatással tudjak lenni az életére. Így van? Le kell küzdenem sokszor az elnézést, a hamis öntudatot, a hamis... Tehát amikor az ember úgy gondolja, hogy ha közel megyek hozzá, akkor én leszek tisztátalan. De ez nem így van. A szent dolgok szenté tesznek. Tehát a szent erősebb, mint a szentségtelen. A bennünk lévő világosság erősebb, mint a sötétség. A bennünk lévő Krisztus hatalmasabb, mint a világ fejedelme, a sátán. Amen. Tehát mi minden módon, mindenre rendelkezünk ahhoz, hogy mi pozitív befolyással legyünk a körülöttünk lévő világ felé. És ez nagyon fontos, hogy ez a gondolkodásmódunkban megsziláduljon, mert ha ezt nem így gondoljuk, akkor nem leszünk hatással. Tehát egyrészt nem gondolkodunk a kapcsolatban, és nem gondolkodunk úgy, hogy igen, potenciális lehetőségünk van, hogy változást munkáljunk ebben a világban, és abban a közegben, ahol bennünket Isten helyezett. Van, azt hiszem, itt egy mutató pálcika, azt megkeresem. Majd ez kell nekem. Menjünk tovább a képen. Szóval a befolyásunk célja nagyon világosan ki van írva, hogy bölcs gondolkodásmódra segíteni az embereket. Ugye a célt, a meggyőződés hozzáállást tekintve is, tehát hogy bátorítást nyernek az emberek arra, hogy megismerjék a Biblia igazságait, és azonnal engedelmeskedjenek. Tehát ne engedjenek helyet a kételkedésnek, a morfondírozásnak, mint Éva. De Éva problémája az volt, hogy nem engedelmeskedett azonnal az Isten szavának, amely által megtartatott volna és megőrizhetett volna a botlástól. A római levélben olvassuk, hogy az Istennek az az akarata, hogy ne a világhoz igazodjunk, ne az legyen befolyással ránk, ne a világnak a szelleme, a világ viselkedése, gondolkodásmódja hasonlánk, hanem értsük meg, mi az Isten akarata, és mi legyünk megváltozott emberként változtatókká, életváltozhatókká a világban. És elmondtuk azt is, hogy a 2 Korintus 3.18 alapján a Krisztushoz való hasonlóság a lélek által az ige tükrén keresztül működik. És tudjátok, ez olyan jó dolog, mert ez teljesen gyakorlati. Tehát benne vagy egy élethelyzetben, néha azt gondolom, a keresztényeknek nehéz azt, hogy mi pedig miközben fedetten arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindjárt ugyanarra képre formálódunk át az Úr szellem által dicsőségű dicsőségre. És akkor általában a keresztényeknél azt gondolom, hogy talán egy jellemző gondolkodás módon, hogy a dicsőítés alatt elváltozok az Úr hasonlatosságára, mert a dicsőítés alatt dicsérem az Istent, és akkor elváltozok, olyan leszek, mint ő. Nem? De van ilyen, és a dicsőítéstől várják az emberek, hogy olyanok legyenek, mint Jézus. Természetesen a dicséret nagyon kiváló eszköz arra, hogy szemléljem az Urat. De mégis, mikor én meglátom az Urat, akkor bennem azok az igei kijelentések élednek fel, amiket az Isten kijelentett magáról. Érted? Mikor a dicséretben megérint téged az Isten, akkor a Szent Szellem által, amit az Istenről kijelent a Szentírás, azzal találkozol. És ez befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkozol az Istenről. Az ő kinyilatkoztatása, kijelentése, amelyet egy ilyen dicsőítés alatt például úgy megérint az ember szívét, és életté válik, elvenné válik. Ez érthető? Tehát az Istent megismerni emberi eszközökkel lehetetlen, ezért az Isten kinyilatkoztatta magát, kijelentette magát, hogy az emberek világa megismerhesse őt. Az ő kijelentése például a Krisztusban, mint utolsó kinyilatkoztatása Krisztusban jött el hozzánk. Fogható ez? Tehát ahogy az Istenre gondolkodunk, az ő kinyilatkoztatása alapján van bennünk. És mindaz, ami nem az ő kinyilatkoztatása szerint valami elmében, szívünkben, szellemünkben Istenről, az hazugság. Mert az Isten nem olyan. Boldogassa. Muszáj, most nem cikk lenne, nem? Jó. Tehát dicsőség elváltozni az ige tükrévnek a szellem által elevenségében, mikor megértek egy kijelentést, egy igei kijelentést, és megértem, hogy ilyen vagy Istenem. És bennem a Szent Szellem egy pecsétet, bizonyosságot hoz ezzel kapcsolatban, hogy igen, ilyen az Isten, és ezáltal lesz egy tapasztalatom is. Hogy tényleg ilyen. Átélem az Istennek a jelenlétét, Istennek a közelségét. Nos, ezek azok, amik változtatnak, és ezek azok, amik formálnak bennünket a Krisztus hasonlatosságára. Önmagában egy élmény, érzelmi élmény nem. Hanem ami összeköt engem az Isten kinyilatkoztatásával, kijelentésével, a Krisztus jellemével, hogy hogyan élt ő, hogyan cselekedett. Nos, ezek azok, amelyek viszont megváltoztatják az embernek a mindennapi életben való hozzáállását a dolgokhoz. Tehát ez a gyakorlati módon való megvalósulásának, hogy elváltozunk az ő hasonlatosságára, hogy egyre gyakorlati módon kezdjük megélni azokat a kinyilatkoztatásokat, kijelentéseket, amelyek bennünk, a szellemünkben, mint bizonyosságok jöttek létre. Tehát megértettem, ilyen az Isten, tehát biztonságban nem kell félnem. Ilyen az Isten, így viszonyul hozzám, tehát így viszonyulok hozzád. És sorolhatnám. Ilyen az Isten, tehát így viszonyulok a munkához. Vagy a nehézségekhez, vagy a elutasításhoz, vagy a szeretet, tehát így élem meg. Jó. Menjünk tovább. A következő gondolat ugye, hogy szeretnék befolyásolni a viselkedését az embereknek, a gondolkodásmódjuk mellett szeretnénk, hogyha változna a cselekedeteik is. És itt egy nagyon fantasztikus igazságot vizsgáltunk meg, hogy a kísértés közepette mire koncentráljunk, a kísértésre vagy a kivezető útra. Hangosan. Tehát mire? A kivezető útra. Nagyon fontos, hogy a kísértésben az Isten kijelentés alapján a helyes viselkedés akkor jön, ha az igének a megértése jött a szívemben, egy világosságot kapok, és akkor bekerülök a nehézségbe, és aztán a válaszom a nehézségre az, hogy Uram, tudom, hogy ebben a nyomorúságban, a nehézségben megvan valahol az út. Tehát valahol itt van egy ajtó, ahol innen ki lehet menni. Tehát mit fogsz kezdeni? Nem nyavajogsz, meg keseregsz, hanem tapogatod a sötétbe a falat. Hogy hol van egy kilincs, amíg meg nem találod. Mennyivel reménytelibb dolog, mint ülni a nyomorúságban, a nehézség közepette, majd csak vége lesz egyszer. Igaz? És akkor jön a csüggedés, az elkeseredés, és buty, elsüllyed az ember. Milyen reményteli? Tehát milyen nagyszerű dolog szokták mondani, amikor az alagút végén látszik a fény, igaz? Tehát amikor tudod, hogy ez nem tart örökké. Bármilyen nehézség is van, az a bizonyosság van benned, bármikor elkezdődik, hogy ez nem tart örökké. Ennek vége lesz egyszer, az biztos. Így van? És kezdett keresni reményteli módon a megoldást, a kivezetését, Isten kivezető útját. Lehet, ez egy életváltozáson keresztül jön, lehet, egy gondolkodásmódbeli változásra van szükség, lehet, el kell mozdulni arról helyről, ahol vagy. Sok mindent kellhet tenni eközben, miközben Istent keresed, és keresed a menekedés, kimenekedés útját, amit Isten készített el. Menjünk tovább. Aztán azt is megnéztük, hogy az emberek viselkedése, gondolkodásmódja tettei mögött ott vannak a szükségek, tehát ott vannak azok az vágyak, szükségek, jogos és valós igényekből, szükségből táplálkozó reakciók, ami például a test szüksége az élelemre és a vízre, vagy ruházatra vonatkozóan, ahogy erről Jézus tanít is, és az a biztonság az emberek életében, hogy ez be van töltve. Erre mondtuk azt, hogy hívő ember számára ez a biztonság a kinyilatkoztatás által és a tapasztalat által ott van, hisz meg van írva, hogy ne aggódjatok, hogy mit tegyetek, vagy mit írjatok, vagy mit öltsetek magatokra, mert a ti mennyi atyátok tudja, hogy szükségetek van mindenre, és keressétek először mind erre. Na, nincs mindenre szükség, amit mi szeretnénk egyébként. Igen. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul. Milyen fantasztikus dolog, amikor keresel dolgot, csinálsz valamit, dolgozol, teszed a dolgodat, és akkor valaki adja ráadásként, ami úgy szükséget lett volna is. Hát olyan, mennyire felszabadít téged, hogy azzal foglalkozzál, ami igazán értékes. Igaz? Ha mellé teszik, ha segítenek, ha fölkarolnak. Isten így gondolkodik. Ő arra hívott el bennünket, az ő országát és igazságát keressük, abban gondolkodjunk, az embereket képviseljük Isten szeretetét, hűségét, jóságát, gyereknevelésben, férj-feleség szerepben, diák szerepben, mint egy melós. Ott ezek a valóságos élethelyzetek. Tehát amikor visszajön az Úr Jézus, innen ragad el bennünket. Nagy valószínűséggel nem a gyűlibe leszünk. Értitek? Tehát ha mi készen akarunk lenni az Úr visszajövetelére, akkor így kell gondolkodnunk a mindennapi életünkről. Hogy ott vagyunk készen mindig, ahol vagyunk. Tehát abban a szerepben, abban az elhívásban szántuk oda magunkat, ahol vagyunk. És kiválóak akarunk lenni a munkánkban, a kapcsolatainkban, a szerepeinkben. Így van? Mert ha visszajön az Úr Jézus, így fog bennünket munkában találni. Nem csak az a munka, amikor itt szolgálunk, én prédikálok itt, nem csak ez az én elhívásom, én itt prédikáljak, és mi van, milyen ciki, hogyha éppen, mit tudom, én írok egy jelentést a főnökömnek, akkor vissza az Úr Jézus, de gáz, nem Isten országát kerestem, nem prédikáltam, tehát itt maradok. Ez marhaság, igaz? Gondolkodásmód vele kérdésed is. Hogy mennyire valóságos a gondolkodásmódom a Krisztus visszavárásával kapcsolatban, erről bőven beszéltem a táborban. És ez felszabadítja az embert, mert tudja, hova tenni. Tehát lehet, hogy helyezni az életének a dolgait, tetteit, amikor éli a mindennapjait, hogy akkor azt mit jelent, hogy én keresem Isten országát abban az élethelyzetben, ahol vagyok. Úgyhogy az Urat akarom megdicsőíteni az én munkámmal, az én beszédemmel, az én hozzáállásommal, és nem szeretnék szégyent hozni az ő nevére. Ha szeretné az emberek, azt mondanák, látom, hogy te tényleg komolyan szereted az Istent, és szolgálod az Istent. Így van? Ezt jelenti készen lenni, eredet osztani idejében, munkában lenni, amikor visszajön az Úr. Abban éppen, amik abban az élethelyzetben, időpontban neked tenni kell. És amire el vagy hívva, és ami a feladatod az Úr előtt. Menjünk tovább. Aztán vannak alapvető emberi igények, szükségek. Az önértékelés kérdése, hogy az embereknek szükség van arra, hogy az értékesség tudatuk meglegyen, hisz ha nincs egészséges önértékelés az emberben, akkor erőtlenné válik, kapcsolatai megromlanak, nem tud egészséges és normálisan reagálni azokban a relációkban, amelyben Isten belehelyezte, különböző mélységű kapcsolatokról beszélhetünk. És az önmagával való kapcsolata is defektes, ha nincs egy egészséges önértékelése. Tehát egy valóságos igény az, hogy elfogadást nyerjünk, hogy megerősítést nyerjünk, és biztonságban legyünk. És fantasztikus ajándék Istentől a hívő embernek, hogy mindezt megadja a Krisztusban. Meg van írva, hogy nem veszendő dolgokon váltattunk meg az atyáinktól örökölt hiával, életmódból, a drága báránynak, nem aranyon ezüsten, ugye drága báránynak, a Jézusnak a vérén vásároltattunk meg, váltattunk meg. Ilyen sokra becsült bennünket Isten, többre, mint az aranyat, többre, mint az ezüstöt, többre, mint a világ összes kincsét, mert mit ér az embernek az egész világot megnyeri, szellemében, lelkében pedig kárt val, elvész. Tehát nem lehet, egy lélek sokkal értékesebb, és Isten is így gondolkodik rólad, mint szeméről. Istennek fontos vagy, Isten szeret téged, hív magához, meg akar ölelni. Úgy fogad el, hogy vagy, meg akar tisztítani, meg akar mosni, helyre akar állítani. Nem akar, hogy olyan maradj, mint vagy, de ez nem azt jelenti, hogy elutasít. Attól, hogy Isten nem örül dolgainak, az nem jelent azt, hogy nem szeret. Tehát egy apa, ha nem örül egy-egy dolgának a gyerekének, attól nem jelent azt, hogy nem szereti. Természetesen a gyerek megáltalkodik, és azért sem, hát akkor a fenyítés jön. És akinek a fenyítés elnyire nyakas marad, hirtelen és menthetetlenül összetörik. Tehát megvannak a törvényszerűség ennek is. Tehát Isten ugye nem vállal közösséged a bűnnel. Na jó, de nem ott kezdve agyon csap egy embert, és mi a pokolba, hanem a jobbító szándéka. És mi se úgy gondolkodunk, hogy jó, addig azért se. Hát nem így állunk hozzá, mi szeretnénk változni, igaz? Nem. Akarunk. Akarunk változni. Volt, amikor szerettünk volna, de rájöttünk, hogy nekünk nem csak szeretni kell, hanem akarni kell. És mindjárt erre még beszélek. Ez átjött a táborba is, hogy jó van. Oké, tehát az önértékelésünk, az identitásunk, az azonosságtól adunk, kik is vagyunk, mikor hívőké leszünk, helyreáll, egészségesé lesz, teljes nővé, teljes férfivá, teljes emberé tudunk válni. Mert ő békességet ad, és nem úgy adja, hogy a világ adja, hisz a világ megpróbál bennünket befolyásolni, és megpróbál üzeneteket továbbítani, a testünknek a vágyai megpróbálnak üzeneteket továbbítani, és az ördögi szellemek is következő oda már, ördögi szellemek is megpróbálnak bennünket befolyásolni, hogy megtaláljuk a magunk útját arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a... Tehát hogyan érezhetjük magunkat jól a bőrünkben. Mert hát nyilván az emberek azért keresik a világi kívánságokat, vágyakat, azért engednek ezeknek a vágyaknak, mert értékesek akarnak lenni, boldog akarnak lenni, elfogadottak akarnak lenni. És ezért nagyon fontos, hogy amikor azt mondjuk az Isten igéje világosan beszél mondjuk arról, hogy milyen egy hívő ember, hogy néz az ki, hogy beszél, hogy gondolkodik, ez nagyon igaz, ez nagyon fontos. Viszont amikor látunk valakit, aki nem így viselkedik, nem így néz ki, akkor nekünk nem elég annyit nyugtázni magunkban, hogy fúj, hát ez nem jól csinálja, hanem azt is, ha Isten ránk bízta a szemét, azt is meg kell tennünk, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy miért olyan, amilyen. Miért öltözködik úgy, miért viselkedik úgy, miért csinált azt, amit csinált, miért reagált úgy, hogy reagált. És bizony azt látom, hogy nagyon sok esetben, amikor ezeket megteszünk, akkor találunk valami olyat, ami megcsúszott, ami rossz befolyás, vagy sérülés, vagy fájdalom, amire szintén van gyógyulás, szintén van válasz az Istennél. Van szabadulás, van helyreállás. De bizony azért elég erőteljesen bombázva vannak az emberek, hogy hamis meggyőződéseik legyenek, és hiedelmeik legyenek az ő szükségeik, vagy vágyaik betöltésével kapcsolatosan. Menjünk tovább. Beszéltünk arról is, hogy a szükség betöltésével kapcsolatban találkozunk akadályokkal, például amikor elérhetetlen célokat tűzünk ki életünk adott szakaszában, erről beszéltem többet. Csak egy banális dolgot, 12 éves gyerek boldog házasságban akar élni. Jó, tudom, ez teljesen banális, de körülbelül ilyen. Tehát mikor nem jött el valaminek az ideje, mert mindennek rendelt ideje van az ég alatt, azt mondja a Szentírás, és mi olyan módon tűzzük ki azokat a célokat, amelyek életünk adott szakaszában nem valóságosak, és nem támogatottak az Isten szellemétől. Külső körülmények, amelyek akadályok lehetnek, olyan dolgok, amiket nem tud megváltoztatni. Tehát bármennyire is szeretnénk, hogy megváltozzanak, nem rajtunk múlnak. Tőlünk függetlenek. Erről majd beszélünk, hogy mégis mit kezdünk ezekkel. Félelem vagy a kudarctól, vagy visszautasítástól, amely megbénítja az embert, és emiatt nem tudunk lépni, nem tudunk nyitni, nem tudunk kapcsolatokat építeni, nem tudunk kapcsolatokat rendezni, vagy helyes módon reagálni, viselkedni, élni. Menjünk tovább. A reakciók, amikor nincsenek betöltve ezek a szükségek, először is bűntudat, biztos, én vagyok ilyen béna, ilyen szerencsétlen vagyok, én vagyok ilyen gáz. Tehát ez a lelkismeretfódás, önmarcangolás jelenkezhet, pedig a Krisztusban be van töltve, és ha hozzá menne az emberben, a sérült állapotában, a fájdalmában, akkor meggyógyítaná az Isten. Aztán neheztelés, amikor másokban keressük a felelősséget, hogy azért vagyok én ilyen, mert te ilyen vagy velem. Aggódás, a jövőjét aggódás, olyan dolgokért, amelyektől a biztonságot várja, hogy vajon meg lesz-e, vajon igaz-e, vajon igaz-e, amit mondott a Biblia. Düh vagy harc, hogy megszerezzük azt, amit úgy gondoljuk, hogy nekünk kell, kivívjuk egy embernek az elismerését, vagy tiszteletét, például félelem, megbénulás, vagy menekülés, amikor nem működnek a dolgok az életünkben, és ahelyett, hogy keresnénk a felelősségünket abban, kilépünk abból a helyzetből, kilépünk abból a kapcsolatból, hány házasság megy tönkre, hány barátság megy tönkre, hány testvéri kapcsolat megy tönkre, hány ember hagyja el gyülekezetét, azért, mert menekül. És mint mondtam, a probléma mindig inside in, tehát belül van, tolmácsolnak, csak azért mondom, belül van az emberben a probléma, és ahogy ő megéli azt az élethelyzetet, amilyen fájdalmak őt átjárják, vagy amilyen csalódás átjárja, azt viszi magával. És bárhol megy, azok ott vannak, ott lesznek benne is vele. Menjünk tovább. Eljutunk addig a pontig, ahol fölvesszük a fonalat. Kezdünk gondolkodni azon, hogy az emberi kapcsolatokban van három alapvető kérdés, amelyet találkozunk, mindjárt megnézzük ezt a három alapvető kérdést a következőkben, de kicsit időzzünk ennél a Mózes első könyvénél felolvasott ige szakasznál. Ugye az emberben, alapban, zsigerben, a bűnös és romlott emberi természeténél fogva megvan az a hajlam, hogy egyrészt irányítsunk másokat, tehát mások felett uralkodjunk. Te vágyakozol utánad, az meg uralkodik rajtad, ugye mondja Isten a férfi és a nő kapcsolatára vonatkozólag. A harmadik fejezetben, egy Mózesben később, azt nem olvastuk most. És arra is megvan a hajlam az emberben, hogy másokat tegyünk felelőssé saját kudarcainkért, vagy hibáinkért. Nagyon érdekes ez az egész történet, ez a tragédia, és annyira fájdalmas olvasni is ezt a történetet, és az ember belegondol, hogy ennyi bukott el az egész. És mondtam nektek, hogy ki tudja, hogy mi történt, és mennyi idő alatt zajlott ez az egész kísértés, hogy hányszor jött azért föl, mondjuk Évában, azokban a napokban, hetekben, hónapokban, hogy hát ott van az a fa. Mert ugye ez le van írva néhány igeversben, de mennyi volt az átfutása? Én úgy gondolom, hogy ez nem egy pillanat volt. Tehát nem egy pillanat alatt esik bele valaki a szakadékba. Addig el kell menni a széléig, aztán még szélre, bam, aztán leesik. Igaz? Tehát, és mondtam azt is nektek, hogy a női mechanizmusokat ebből az igéből látva, hogy mennyit emészhetted az Éva ennek az Ádámnak a lelkét. Nap, mint nap, de biztos. Csak menjünk egy kicsit közelebb. Sétálj, nem jössz velem sétálni? Arra nem. Miért olyan szép fák vannak arra? És akkor ugye nyomta neki, de drágám, nem így szeretsz engem. Ilyeket nem mondott, mert mi nem volt ilyen bűnös természet, de ezek a vágyak elkezdtek megélni benne, ami a tiltással szemben jelentkezik, ugye a törvény által, a szabályokkal szemben jelentkezik a bűn. A szabályokkal szemben jelentkezik a törvénytelenség. Isten ezért helyezett egy szabályt, egy törvényt a Édenkertjébe, hogy világossá legyen az engedelmesség és az engedelmetlenség, a törvényesség és a törvénytelenség. A döntés szabadsága és a szabadság elvesztése, a kényszerpálya, ami a bűn miatt lép be az ember életébe. Szóval nyomta neki, hogy drágám, olyan jó lenne, ne izé már, és hogy nem. Ott találták magukat a fa mellett, és a kígyó pedig elkezdett beszélgetni Évával, miközben Ádám ott állt mellette. Szóval érdekes szituáció. És akkor ugye az asszonyban a vágy a kísértéssel találkozik, fölgerjed a kísértő beszédekkel. Ugye nézzétek meg, az Isten képet támadja meg a sátán. A kinyilakoztásból fakadó igazságot megtámadja a sátán Évában. És azt mondja sumák módon, finoman, hogy az Isten hazudik. Az Isten nem szeret téged, mert Isten meg akar fosztani téged valamitől, ami téged igazán boldoggá tenne. És ezáltal eltorzol az Isten képe Évának, sérül a hite, és elkezd hinni a sátánnak. És vesz a gyümölcsből, eszik belőle, és arra a vele lévő férjének is. Férjének mondta, hát nem történt semmi. És akkor ugye jön rájuk a szégyen. És akkor ami az emberi tulajdonság, az emberi bűnös természetnek a velejárója, hogy egyből megkezdődik a mutogatás. Éva felelős, de Ádám barátunk, bocs. Éva harapott, és Éva nyelte le? Hogy megakadt a csutka a torkát, tudjátok? Hát ez is érdekes, hogy van nekünk egy ilyen. Nőknek nincs, férfiaknak van. Tehát mi is ki is volt ott a legnagyobb felelős? A férfi. Mivel azonban a nőnek engedett, ezáltal a nő elvesztette az oltalmat, amelyet felé a férfiban adott az Isten. Fedőtlenné vált, befedetlenné vált. És a fedőt a szentelények azért tették, hogy ne tudjon beleköpni a légy. És meg ne büdösödjön benne a kenet. Fedőtlenné vált, és beleköpött a légy, és megbüdösödött, megromlott a szíve. És Éva egyből mondja, hát a sátán volt, ha sátán engem nem kísért, akkor én nem vétkezek. Éva, bocs, a sátán vette el a fáról azt az almát, azt a gyümölcsöt, vagy te? Bocs, Éva, a sátán harapott abból a gyümölcsből, vagy te? A jevet, vagy nem tudom, hogy csináltad, csak haraptak. Szóval a telelés A felelősség elhárítása. Teljesen rutinszerű és a bűnös emberi természetnek a velejárója, hogy nem akarja az ember vállalni a felelősséget tetteiért, és hárítja a felelősséget. Három dolog, amiről fogunk itt beszélni. Menjünk tovább. Három dolog, amiről fogunk beszélni. Irányítás, azaz kontroll vagy befolyás, vagy kontrollálás, tehát miért vagyok felelős, a felelősség és a befolyás. Az irányítás abban azért, milyen szépek, nem? Tetszik? Nekem tetszik. Már felirat. Az irányítás abban az értelemben, hogy mi az, amit én meg tudok változtatni, amely az én döntéseimtől függ, aminek az irányát meg tudom változtatni. A felelősség abban az értelemben, hogy mi az, ami az én felelősségem azokkal az észlelésekkel, amit magammal kapcsolatban, környezetemben észlelek vagy tapasztalok. A befolyás kérdése, hogy mi az, amit és hol tudok befolyásolni mások életében. No, hát menjünk tovább. Lesz egy ilyen táblácska, amit együtt megnézünk. Itt a szeméttelep, itt meg a szemétszállító társaság és hely. Menjünk tovább. Ebben az oszlopban azokat fogjuk vizsgálni, és abban gondolkodunk el, hogy hogyan reagálok, hogyan gondolkodok, hogyan viselkedek azokban a szituációkban, amely az én felelősségem, tehát én tudom befolyásolni, én tudom megváltoztatni, én tudom irányítani. Ebben az oszlopban azzal foglalkozunk, hogy mi az, ami kívül esik az én döntéseimen. Tehát amit nem tudok megváltoztatni, bármennyire is szeretnék. Tehát nem tudom irányítani. Menjünk tovább. Itt, ebben a sávban azt fogjuk megnézni, hogyha tudom irányítani, akkor vállalom is a felelősséget. Ha nem tudom irányítani, akkor a felelősség tekintetében is úgy gondolkodom róla. Menjünk tovább. De azt fogjuk megnézni, hogy tudom irányítani, de nem vállalom érte a felelősséget. Vagy nem tudom irányítani, tehát nem is vállalom érte a felelősséget. Majd mindjárt ki fog tisztulni még jobban. A hozzáállás, menjünk egészen tegyük föl a gondolatokat, és végig fogunk menni rajta. Tehát itt egy nagyon érdekes és nagyon fontos hozzáállás, még egy hozzáállás van. Az a gondolkodásmód jellemző az ilyen típusú emberekre, vagy az ilyen típusú hozzáállás a gondolkodásmódra, hogy ami az enyém, az az enyém. Ami az én felelősségem, amiért én vagyok felelős, amit én tudok megváltoztatni, azért vállalom is a felelősséget. Ez egy őszinte hozzáállás. Nem vállal olyan dologért felelősséget, amit nem tud megváltoztatni, nincs az ő hatalmában. Egy becsületes hozzáállás, mert amiért ő felelős, amit ő rontott el, amit, vagy ő nem csinált meg, vagy ő csinált rosszul, azért ő vállalja a felelősséget. Ádám és Éva esetében, Ádám, igazad van Istenem, tényleg nem álltam útját Évának, és végül is nem döntöttem be azt a férfi szerepet, amit nekem adtál, és az is igaz, hogy ettem a gyümölcsből, tehát nekem van ebben felelősségem, ezért én vagyok a felelős. Élet és felnőtt gondolkodásmód, és a következményekkel is szembe tud nézni az ilyen gondolkodásmódú személy. Menjünk tovább. Pozitív hozzáállás, amit nem tud irányítani, azért nem vállalja a felelősséget. Szintén őszinte. Viszont, amikor ezzel az emberrel beszélget valaki, és megpróbálja a saját felelősségét ebben ráhelyezni, akkor azt mondja, figyelj barátom, bocsáss meg, nem én hoztam ezt a döntést. És nem is én tudok másképpen dönteni. A te felelősséged, te tudod megváltoztatni az életedet. Ebből te tudsz kijönni. Szóval úgy látszik, hogy nem törődsz velem. Olyan izé vagy. Miért nem mondod meg, hogy mit csináljak? Ha megmondanád, mit csináljak, akkor nekem felelősség nélkül tudnám csinálni azt, amit te mondasz, mert ezért te vagy a felelős. De ez okos ember, ez segíteni akar, mert úgy tűnik, hogy nem törődik, mégis szereti a másikat, mert segíteni akar a másiknak, hogy érettebbé váljon, és valódi változás jöjjön az életében. Érzékeli azt, hogy hogyan tud hatással és befolyással lenni a másik ember életére, tehát azzal, hogy a felelősséget ott hagyja, ahol való, és azt mondja, hogy nézd, ami a te felelősséged, mert én helyetted nem tudom azt megváltoztatni. Tehát van valaki, jön munkanélkülé vált, és jön hozzád beszélgetni. És azt mondja, hogy figyelj, kirúgtak a munkahelyemről. Olyan szemét az én főnököm, a kollégáim is. Olyan gonoszak voltak velem. Jól meg is mondtam nekik. Kiosztottam őket, és ott hagytam az egészet. Csak azt mondod, hogy figyelj, barátom, az a helyet, hogy azért vagy munkanélküli, mert engedetlen voltál az Istennek. És valószínűleg nem a munkatársaid, de meg főnökeddel volt gaj, így neked baj, nem szabadottam a viselkedni, és azért vagy most nyomorúságba, mert bűnt követtél el. Menj el, kérj bocsánatot, és rendezd a kapcsolataidat. Nem értesz meg engem. Nincs benned empátia. Hát nem érted, hogy velem olyan csúnyán bántak? De most mondod, hogy kiosztottad őket, és összevesztél velük. A főnöködet is kiosztottad. Hát milyen igevessel támasztod alá ezt a viselkedést? De hát nem érted? Nem is szeretsz. Megyek más valakihez, aki azt fogja nekem mondani, amit én szeretnék hallani. Pedig nagyon szereti, mert ha hallgatna, és végig gondolná, és felelősséget vállalna, akkor ki tudna jönni abból az élethelyzetből, és győztes lenne. Menjünk tovább. Túlzott felelősség, lelki gondozók figyelem, felkiáltó jel. Nagyon érdekes. Nem követhető eddig? Követhető, próbálom nagyon gyakorlatilag ezt elmondani. Tehát túlzott felelősség. Tehát olyanért vállal felelősséget, amit nem tud megváltoztatni. Ezek a tipikus békebírók, akik úgy gondolják, hogy minden konfliktusban még ott kell lenni, mert ha ők jelen vannak, akkor az a konfliktus meg fog oldódni, mert ők az állogai annak, hogy a probléma megoldódjon, és ők jelen vannak, akkor biztos, hogy rendeződni fog a dolog, hívják fel engem. Ők azok a mankók, akik mankójává lesznek az emberek, pedig nem is bénák, hanem teljesen egészségesek. És mivel nem tudja megváltoztatni a másik életét, mert a másik életének megváltozása, az a felelősség fölvállalása és a döntés lenne szükség, ezért elkezdi manipulálni, hogy azt, amit úgy gondol jónak lenne, hogy döntsön, abban megpróbálja manipuláció által rászedni személyes meggyőződés és felelősségvállalás nélkül. Megmentő szerepet játszik, ő a mártír és a megmentő, hogy ő próbálja helyrehozni az emberek életét, és úgy gondolja, hogy ő kell ahhoz, hogy az emberek élete helyreálljon. Mivel nem tud változást hozni, mivel nem ő döntheti el, nem dönthet a másik helyet, ezért követelőzni fog. Türelmetlenné válik a újabb és újabb beszélgetésében. Nem szabad, nem nyugodt. És nem mondja, figyelj, ne gyere többet hozzám. Én már kétszer vagy háromszor beszéltem veled. Mindig megláttuk és megértetted, hogy mit kéne döntened. Megcsináltad? Megnézted egyáltalán a Bibliában? Tanulmányoztad? Most mindig egyenlának mondom, hogy miért nem tudom. Arra megyek már. Te elolvastad már a Bibliában? Szántál rá időt, hogy végig gondold? Vagy leírd, lejegyzeteld? Átimádkozz? Hát nem. Akkor minek jössz hozzám? Hát akkor gyere vissza, ha mivel megállapodtunk, és te magad mondtad, hogy ez jó dolog, akkor megcsináltad. Én nem tudok rajtad segíteni. De nyilván, hogyha úgy gondolkodunk, hogy én viszont tudok segíteni, na gyere, akkor találkozunk egy héten most már többször. Mindig jelentkezel nekem és beszámolsz. Hát ugye ez gáz. Sajnos csináltam én is ilyet már. Akkor a mártír komplexus. Mivel nem tudja megváltoztatni a másikat, mindig úgy érzi, hogy sikertelen. Ő az áldozata annak, hogy az emberek így élnek. És úgy éli meg, hogy az emberek mire rossz döntéseket hoztak, ezért rossz helyzetbe kerültek és nyomorognak, ő neki kellett volna megmenteni őket, és hogyha ha ő mellettük van, talán nem kerül ilyen helyzetbe, vagy ha ő a napi 24 óra helyett 25-öt tudott volna befektetni mások életébe, akkor biztos nem kerültek volna ilyen nehéz helyzetbe. Dehogy nem kerültek volna. Ők felelősek. Akkor beszélnek veled, ha nem, akkor is ők felelősek a döntéseikért, és annak következményeiért is. Ugyanolyan Biblia van a kezükben, mint neked. Ugyanazokat a tanításokat hallgatják, mint te. Csak lehet másképpen. Tehát olyan hozzáállást kell tanúsítania, hogy tudja, hogy nem ő a felelős, őszinte, segíteni akar, és befolyásolni akarja a másik döntését. Tehát tudja, hogy nem tud dönteni, ezért szabad a szíve, de megpróbálja befolyásolni a másik embert az igazsággal, hogy jó döntést hozzon. De soha nem dönt helyette. Menjünk tovább. Tehát ugye ez az, ami a tiéd, az az enyém. Tehát a te problémád, a te nyomorodat magára veszi, az ember, és nyilván minél több emberre foglalkozik az ilyen személy, mert ugye ösztönszerűen szeméttelep, tehát ezeket az embereket keresik újra és újra az emberek. Az ilyen emberek, a felelőtlen emberek keresik a szeméttelepeket, hogy a szemetüket odarakják rá a vállára, és úgy gondolják, hogy na majd, ha ő lelkigondoz engem, vagy ő meghallgat engem, vagy vele beszélgetek, akkor minden megoldódik, mert nekem a felelősség lejárt. Hát elmondtam neki, nem? A felelőtlen személy, aki nem vállalja a felelősséget azokért a dolgokért, ami az ő felelőssége, és ő tudja megváltoztatni is. Vádol másokat. Passzív vagy agresszív vádlás ez, ami megjelenik. Vagy durcáskodik, kivonul, megsértődik, vagy vádaskodik keményen, tehát leosztja neked a lapot, hogy mit kéne neked csinálni. Megbízhatatlan, hazudozó. Hazudik. Hazugsággal próbál elkerülni a felelősséget. Elkerüli. Ami az enyém, ami az én felelősségem, az azért nem sikerült, mert te voltál ilyen gonosz. Te nem mondtad nekem. Te nem hallgattál meg. Te viselkedtél velem úgy. Én azért voltam ilyen. Én azért nem tudtam, hiába mondtam igent, hogy ezt meg fogom csinálni, azért nem tudtam megcsinálni, mert hát annyi nehézségem volt. Ez is volt, meg az is volt, meg az is ezt csinálta, meg az is azt mondta, figyelj, de nincs telefonod? Baptifon összeköt. Vagy amikor legközelebb találkoztunk, akkor sem jöttél oda, hogy bocs, ne haragudj, megbeszéltünk valamit, mondtál valamit nekem, és én vártam heteket, és nem történik. És akkor jön a hazudozás. Hazudni kezd, hogy a saját felelősségét elhárítsa, más hárítsa, kipróbál bújni a felelősség alól. Ugye ez a felelőtlen személyiség, felelőtlen hozzáállás, gondolkodásmód. Másra akar. És akkor tudod, ha talál olyan embert, nyugodtan mehet, talál olyan embert, aki erre rárakhatja, akkor úgy gondolja, hogy ez így meg is van oda. Feszültség van a felelősség teljes és a túlzott felelősségű személyek között. Gyülekezetben is, amikor az emberek ilyen felelősségteljesen gondolkodnak és életen gondolkodnak, a túlzott felelőssége bíró emberek azt gondolják, hogy szeretetlenség van a gyülekezetben. Mert itt nincs mindenki cumis üveggel tutújgatva, 40 évesen nincs pellenkázva, hanem az van elvárva tőle, hogy barátom, hány év vagy keresztjén? És ha mindig nem tudsz normálisan, tisztességesen viselkedni a munkaérden, egy testvéri kapcsolatban, a házastársaddal, a barátoddal, hát bocsáss már meg, gondolkodj már egy kicsit. Hát én változhatok meg helyetted? Én nagyon szeretlek téged. Hát térj már észhez. Olyan szeretetlen és kemény a gyülekezet. Mert ítélkező. Keresek olyan helyet, meg olyan testvét, ahogy tutulgatnak engem, hogy az én szemetemet le tudom ott rakni. Nyilván, és amikor az ember ilyen, akkor azt mondja, hogy ilyennek kéne mindenkinek lenni. Mert megvan írva, hogy legyünk mártírok. De hol van ez megírva? De biztos nem így kell. És akkor ugye a felelőtlen és a nem felelő személy között is óriási konfliktus alakul ki, mert ő azt várná, hogy értse meg, hogy nem ő a felelős, azért, ami ő a felelős. Ő azt mondja, nem tudlak megérteni, mert úgy látom, hogy te vagy a felelős. Te nem szeretsz engem. Nem is érdekelsz, gonosz vagy. Kettő között egy feszültség jön létre. Ez fogható, igaz? Hátul is érthető ez a fajta az emberi kapcsolatainkban? Ez a fajta feszültség. Az, akkor lesz ez jó, hogyha az ember elkezdi a saját élethelyzeteit majd ez alapján végig gondolni. Hogy na akkor most hogy is van? Ez az én felelősségem, vagy a tiéd? Most miért vagyok én mérges? Mi hozott engem ennyire? Mit lettem ilyen dühös? Vajon azért, mert manipulálni akartam máskor, és nem azt csinálni, amit én mondtam neki? Tehát könyörgöm. Ha nem azt csinálni, amit én mondtam neki, hát majd ő fog felelni, érte? Én szeretem is, imádkozok érte, de nem tudok mit csinálni, a fejem tetejére állok, én akkor sem tudok helyet dönteni. Igaz? Menjünk tovább. Ugye a felelőtlen személynek az életváltozása, amikor a Krisztussal találkozik és megtér, és azt mondjuk, hogy az életé válásban elindul, akkor az ő személyiségváltozása abban fog megmutatkozni, hogy elindul afelé, hogy amit irányítani tud, amit meg tud változtatni, azért felvállalja a felelősséget. Amen? Ez a növekedésnek a valóságos módja. Lemérhető. Nem misztikum. De ez nem abból áll, hogy több igevel se tud, mint a másik, vagy nem akarok másokat mondani, mert szóval értitek, menjünk tovább. Hanem abban látszik, hogy igen, fölvállal, abban látod a változás benne, hú, de jó, érettebb vagy, látom, felvállal a felelősséget. Milyen nagyszerű látni, hogy változik az életed. Hogy megváltoztattad. Hogy fölállás, hogy figyelj, nagyon jó volt hallgatni az igét. És nagyon volt megtapasztalni azt, hogy Isten szólt hozzám. És én a jövő héten, a következő napokban már úgy döntöttem, hogy másképpen fogok viszonyulni. Másképpen fogok tenni. Másképpen fogok beszélni. Nem mondok ki például, hogy a táborban volt a negatív beszédről. Nem fog negatív beszédet kimondani, mikor kijön a... Nem. Stop. Határt szabok. Az Úr lelke által, az Isten igényének engedelmeskedve. Menjünk tovább. És a túlzott felelősség személyiségnél pedig a növekedés, az életi válásnak a fázis az, amikor elkezdi megérteni, hogy mi az, amiért nem ő felelős. És elkezd bizonyos szituációban helyes módon viszonyulni, reagálni a felelőtlen személyek vagy egyéb személyeknek a problémáira. Nos, a befolyásolásunk célja ez a terület. Ha valahol embereket befolyásolni szeretnél, akkor a döntéseiket kell befolyásolnod. Azokon a területeken szükséges befolyásolni az embereket, ahol hozhatnak jó döntéseket az életükre nézve. Olyan hatással szeretne Isten, hogy legyünk az emberekre, hogy jó döntések által az élet, ugye, amelyek jó gondolkodásmódból fakadnak, ami az Isten igének, igazságának megértéséből fakad, ugye ezt megnéztük az elején, ezt most nem akarom elismételni, és eljutnak odáig, hogy az Isten igének megértése által megértik, hogy jó az ő, és az ő felelősségük jó döntés hozni, tehát azonnal meg is fogják hozni, ugye ez a célunk, a befolyásolása. Igaz? Emlékeztek rá? És ezáltal a cselekedeted is megváltozik a cselekedet, hogy a bizonyos élethelyzetben, szituációban hogyan reagálnak. Na, menjünk tovább. Tehát a befolyásolás célja a felelősség terület. Gondolkodásmód, menjünk tovább nyugodtan. És érzelmi kapcsolatok, hát igen. Hát ezt a Sanford bácsi így írta ki, hogy a racionális és érzelmi terápia, ezt nem akartam meghagyni itt, mert szerintem rükvezve kapcsolatok van a féltársaság. Tehát jó, maradjunk ennyi a gondolkodásmód és az érzelmi kapcsolatánál. Nos, ugye vannak események, vagy cselekedetek, tettek, amelyek körülöttem vannak. Az események, amelyek zajlanak ugye az életünkben, életünk körül, vihar van. Dörög az ég, esik az eső. Hát most ugye ez nem tudod befolyásolni. Jó, nyilván imádkozol is az Úrhoz fordulsz, és Isten tudja megváltoztatni. De számtalan dolog, tehát egy reakcióját a munkatársadnak. Önmagában azt a reakciót nem tudod megváltoztatni. Nem tudsz ilyen szempontból egy más, visszapörgeted a filmet, átkapcsolsz egy másik csatornát, és az esemény másik szállon fog folyni. Ugye ez így nem működik. Csak a science fictionbe. Tehát ezt nem tudom irányítani. Az események, amik érnek, amik körülvesznek engem, abban nem tudom irányítani. Tehát azért nem is vagyok felelős. Menjünk tovább. Egy mások cselekedetei, látjátok, melyekre reagálok ugye valamilyen módon. A meggyőződések. Saját felfogásom, világnézetem, szívben tárolt vélemény egy eseménnyel kapcsolatosan. Számozásom, útbeli tapasztalataim és a személyiségem formálják ezeket a területeket. Képes vagyok irányítani meggyőződésemet, hozzáállásomat. Igenis, az, hogy milyen az én meggyőződésem, tehát mit tartok jónak, mit tartok rossznak, mit tartok helyesnek, mit tartok jó hozzáállásnak, vagy rossz hozzáállásnak, az én meggyőződésem ezekben a dolgokban az én felelősségem. Mert igenis, hogy milyen meggyőzése jutok el, az abból fakad, hogy hogyan gondolkodom, hogyan kutatom azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogyan keresem Isten igében a válaszokat. Hogyan akarok meggyőződni az igazságról. Az én felelősségem. És ebben attól függetlenül is, hogy milyen háttér rendelkezem, és vannak is rossz berögződéseim, a meggyőződésem változása az én felelősségemet abban tudok változni, és van lehetőség változni. Szóval a következtetés, ami egy eseménnyel kapcsolatban, egy reakció kapcsolatban följön az ember életében, tehát milyen következtetés jön. Ugye erre a lelki gondozó anyagban volt az, hogy meglátom a kutyát, megharapott gyerekkoromban a kutya, akkor meglátom a kutyát felnőttként, a következtetésem a kutya harap. Tehát félni kell tőle. Értitek? Gyerekkoromban, meg ahol is nagyon szeretem az állatokat, tutujka, mutujka, putujka, ilyen a Gabi, hol vagy? A kint kívül van. Tehát ő elképesztő kutyabarát. Horror, amiket elmesélt nekem, hogy milyen véleveket simogatott meg kerítésre benyúlva, ilyen Rottweiler, meg ilyen, tudját, ilyen házőrző, ilyen ne csináld utána. Ez a kategória, hogy meghalbott a kutya, és a kutya harap következtésre jutok. Persze, volt már, amikor legyőztem. Mindegy, ezt majd. Misszióval mentünk, és egy tanyára kellett menni, ott volt egy evangelizáció, és akkor három kutya védte a tanyát, így megrohant bennünket Vágó Istvánnal. És akkor mondtam, Jézus! És a kutyák egy körbe megálltak körülöttünk, és nem mertek közel jönni. Ennyire volt hitünk, hogy Jézus, és akkor egy kör. És akkor jött ki a gazda, aztán megszabadított bennünket az Úr. De olyan is tapasztaltam, amikor bementünk egy házhoz, és akkor ott volt a kutya, ugatott. Én Isten szolgája vagyok. A kutya pedig lefeküdt. Ezért úgy változottam fel erre, hogy volt egy evangélista tesó, és azt csinálta ezt, hogy ment befelé, jött a kutya, neki, Isten szolgája vagyok! A kutya, hú, ez működik, én is kipróbáltam, tényleg működik. Nyilván hittem. Tehát következtetés, értitek? Tehát hogy milyen következtetésre jutok egy eseménnyel kapcsolatban, az tőlem függ, meg tudom változtatni. Újra tudom értékelni, amik értek engem a múltban, át tudom élni, rendezni tudom magamban, hisz nem minden kutya harap, igaz? Te is ilyen harapós, úgy láttam, azt mondja, csillag, ha reméljük. Te is az a kategória, hogy a kutya harap. A kutya aranyos, a kutya házvező, a kutya az ember barátja, társa. Hát azért nem baj, a barátaid vannak inkább, mármint emberek. Igen, hát ez is, jól tudjátok, menjünk tovább. Menjünk tovább a következő lapra. Itt van menedzser barátunk, menedzser Marci. És nézzük az előzőeket meg most ezen a kis képen keresztül. Menjünk tovább. Hopp! SM. Tehát ugye látjátok, hogy bombázza barátunkat az esemény. Tehát valamilyen helyzetbe, szituációba belekeveredik, és belekerül, valamilyen hatás éri, olyan hatás, amit ő nem tud megváltoztatni. Nézzük, mi történik. Elkezd gondolkodni. Hogyan reagáljak erre az eseményre? Letoltak, ellenszemesek voltak velem, vagy megdicsértek, bátorítottak, buzdítottak. Hogyan reagálok? Tetszik? Lelkesedsz. Nagyon jó egyébként, jól látni kezd. Tényleg. Egy valaki már van, aki illetve beindult. Szakmai általam is mi. Tehát hogyan, jól le vagyunk egyébként. Tehát hogyan reagálok rá? Menjünk tovább. Negatívan, hazugsággal. Tehát a reakcióm, amit kivált bennem az esemény, hazugságból fakad, ugye Ádám és Éva esete, ő a hibás. Ez egy hazugság volt, mert nem igaz. Tehát lehet negatívan, vagy jön egy bátorítás, Isten szeret téged. Hát Edinát lehet, de engem biztos nem. Igaz? Ez egy hazugság. Tipikus. Kiállnak bátorítani, és szól Isten igéje, szól a profécia, szól a bátorító szó. Hogyan reagálok? Mitől függ? Menjünk tovább. Jaj, sok volt. Visszamentél, nem tovább. Menjünk egyet tovább. Pozitívan? Az igazsággal reagálok? Tehát Isten igéje kiment, Isten szeret engem. Tényleg Isten ilyen. És ez szeret engem. Gyűlöli a bűnt, arra sarkol, hogy változzak, megtérjek meg, de szeret engem. És azért figyelmeztet, mert szeret. Azért bátorít, hogy ne féljek. Azért bátorít, hogy ne erőtlenedjek el, hogy ne csüggedjek el. Azért bátorít, hogy fölemeljen engem. Hát ez az igazság. Menjünk tovább. Tehát, hogy hogyan reagálok, az a meggyőződésemtől függ, hogy mi az én meggyőződésem. Ebben sem milyennek látom Istent. Mi a meggyőzésem kutyával kapcsolatban, ugye? Az határozza meg, hogy hogyan fogok reagálni egy eseményre. Milyen meggyőződés hordozok magamban az én bensőmben. Fogható? Menjünk tovább. Ezért mondja az ige, a Zsoltárok 119.11-ben, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát, hogy a meggyőződésem az Isten igéjéből fakadjon, ezért mondja a Zsoltáros, a 119. Zsoltárban, hogy befogadom az igéret. magamba zárom, magamba szívom, megijetésre jutok, egyé válok vele, a szívemben van. És amikor jön egy szituáció, egy helyzet, akkor Isten igéje előjön a szellem által az én gondolataimban, és ebből fakadóan bármilyen esemény jön, ige szerint tudom lereagálni. De csak ekkor. Igétlenül, idétlenül fogok reagálni. Igaz? Az igétlenül, idétlen reakciók jönnek. Az ige szerint igazságban vagyok, és igazságból fakadóan erős leszek. És meg tudok maradni, meg tudok állni nehezebb szituációban is. Menjünk tovább. Vagy tudom helyesen reagálni a dicséretet. De azt is meg kell tanulni az embernek, néhány embernek, hogy a dicséretre, hogy reagáljon. Hogy azt mondja, hogy nagyon köszönöm, nagyon kedves, hogy igazán jól esett. Dicsőség az Úrnak, hogy használt esetleg ebben a dologban. De köszönöm, hogy bátorítottál ezzel. Nem? Nem azt, hogy jaj, csak az Úré, jaj, nem. Bocsánat. Én volt egy ilyen időszakom nekem is még. Változtatok, ha nem dicsértek, az volt a baj. Biztos nem volt jó. Ha dicsértek, meg az volt a baj, hogy nem tudok alázatos lenni. Jaj, felfuhalkodjak, tudod. Aztán az ember változik és alakul, és akkor megerősödik az Úrban, és akkor megpróbál, vagy megtanulja, hogy igen, tényleg szüksége van arra, hogy bátorítsál. Nagyon köszönöm. És adott neked egy visszajelzés, hogy jól tetted, hogy ezt mondtad. De dicsőség az Úrnak. Nagyszerű. Ő adta az ajándékot, ő adta az erőt. Menjünk tovább. Nos, a befolyásoló személlyel foglalkozunk egy kicsit. Hoppá. Szalad az időnk. Mint a piros hetes. Befolyásoló. Mármint Budapesten. Gyors. Személyes tulajdonságok. Tehát milyen tulajdonságai vannak annak a személynek, aki a bal felső nézetben befolyásolni tud, tehát ugye a felelősség területen keresztül befolyásolni tud személyeket, életeket. Jó, maradhat nyugodtan, Sanyi. Így látjuk. Személyes szoros kapcsolat Istennel, igen, Krisztuson keresztül. Tehát ez egy jellemző tulajdonság, hogy a biztonsága, az értékesség tudata, ugye a forrása, az önértékelése, a fizikai szükségének betöltésének forrása Krisztus által az Atyában van. Amen. Biztonságban van. Stabil. Van kialakult nézete, meggyőződése, hogy milyen az Isten. Ugye ezzel kezdtem, ha belegondoltok. Megértettem, milyen az Isten. Kialakult benne. Nyilván ugye ez ugye az Isten igének növekvő ismerete által jutott idáig, egyre növekszik benne az Isten igének megismerése és megértése. Ugye ez nem pusztán lexikális tudás jelent, de lexikális tudás nélkül meg nem lehet szellemismerete jutni azért. Tehát nem szabad a kettőt egymás ellen fordítani. Tehát kívülről is tudni kell az igét ahhoz, hogy használni tudja a Szent Szellem. Bibliai elvek nyilvánvaló jelei a viselkedésében, tehát, bocsánat ezekért a tördelésekért, a bibliai alapelvek megvalósulása ott van az életében, a viselkedésében, a jellemében, kirajzolódik. Aztán ott van az emberek szeretete és az emberi természet megértése, mint ahogy mondtam a Billy Grahamről, ugye, hogy bűnös emberi természet. Tehát megértette az, hogy ebből fakad a rengeteg nyomorúság ebben a világban, amivel találkozik, és a sok csalódás, amely ilyet ő is tapasztalt. De szívesen az emberi bűnös emberi természettel kapcsolatban talán néhány igeverset most felolvasnék, mert az nagyon jó, csak a test területével kapcsolatban, amely befolyásolni próbálja a gondolkodásmódot. Róma 7.5, figyeljetek, Róma 7.5. Mert amíg tesz szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Aztán Róma 7.18. Mert tudom, hogy én benne, vagyis testemben nem lakik jó. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Ugye ezután van, hogy hála Istennek Krisztus Jézus az, aki megszabadított engem a bűn és a halál szellemétől, törvényétől. Tehát csak egyről rajta keresztül az újjászületett ember tudja a testcselekedeteit megöldökölni, és Isten szerint való módon az új ember szerinti áldott, építő, előrevívő cselekedeteket, beszédeket tenni. Aztán Róma 8:4-5. Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint, mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig szellem szerint a szellem dolgaival törődnek. Róma 8:13. Akik pedig tesz szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Mert ha tesz szerint éltek, meg kell halnotok, de a lélek által, a Szent Szellem által megölítek a test cselekedeteit, élni fogtok. Róma 13:14. Hanem öltsétek magatokra az Úr Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Galata 5:16-17. Intelletiteket a Szent Szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Szent Szellem ellentől, a Szent Szellemé pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Galata 5:19 és 24-es vers. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek, házasságtörés, paráznaság, tisztálkodás, bujálkodás, stb. 24-es vers, akik pedig Krisztus Jézusai a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Efézus 2:3. Ekkor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a haragfiai voltunk emberi természetünk szerint, épp úgy, mint a többiek. Tehát, hogy az emberi természet megértése lényeges. Mégpedig az, hogyha én az egómat szolgálom, és én nem születek újonnan, és halálba nem adom az én bűnös emberi természetemet, akkor abból csak, mint látjátok, halál fog születni. Ha gyilkoló, pusztító dolgok fognak bele születni. Ezzel tudomásul kell lenni. Tehát nem szabad magunkkal kíméleteseknek lenni, mikor a szentségről van szó. Nem szabad kíméleteseknek lenni saját magunkkal, amikor bűnről van szó. Ma elhangzott a úrvacsorán, hogy a mai kultúránkban azért az általában az emberek minden nap zuhanyoznak, fürödnek, mosakodnak. Korábban legalább a lábukat megmosták. Minden nap. És azt mondta a Mészáros Kornél, az egyházunk egyik vezetője, hogy gondolj arra, amikor zuhanyzol, hogy a testedet megtisztítod, ugyanígy van szüksége a szellemednek is megtisztul minden nap. És amikor jöttek ide az asztalra, az úrvacsony asztalhoz, akkor ne legyen a kezetekben, és a kezetek ne legyen szennyes semmitől, hogy beszennyezzétek ezt a fehér asztalt. Hanem úgy éltek ide, hogy valljátok meg a bűneiteket. Szóval lehet, hogy most nem vagyok nagyon kedves, meg nem vagyok nagyon népszerű, de ez a lehetőség itt van most Krisztusban, hogy megvalljátok a bűneiteket, és elhagyjátok azokat, hogy megtisztuljatok, hogy szentek legyetek. Nem lehetünk kíméletesek. Látjátok, az Isten igéje nagyon világosan beszél, hogy a testből halál származik. Pusztulás jön belőle. A Szent Szellemnek való engedelmességből pedig élet jön. Kivirágzás. Mi az én meggyőződésem? Mennyire dédelgetek magamban bűnös kívánságokat? Mennyire engedem meg magamban a gonosz gondolatokat? Mennyire engedem magamra én a félelmet? Mennyire engedem a hamis istenképet? Mennyire hamar utasítom el a bátorítást, a dicséretet? Tegyük le ezeket. Ha Isten azt mondja, hogy szeretlek és értékes vagy, akkor bűn azt mondani, hogy nem vagyok. Mert akkor azt mondom, ez Isten hazudik. Nem? Vagy azt mondja, hogy Krisztus nem halt meg, és nem támad fel. Tehát tudatosulnunk kell bennünk, hogy az emberi természet az romlott. És ezzel neked is és nekem is folyamatos harcod van. De győzhetsz. Győzhetsz. Sőt, győztes vagy. A győzelem már a tiéd. Engedd és engedjük érvényre juttatni a gondolkodásmódomban, hozzáállásunkban, mert ez kell ahhoz, hogy befolyásoló személyek legyünk. Hát ha tudsz győzni, de elképesztő erő van abban, amikor valaki úgy beszél valamiről, hogy neki működik az életében. Így van? Egyszerűen, mikor valakinek az életében elkezd működni a Biblia igazság, és azt megosztja, azt érzed a szellemedben, hogy hit épül föl benne, neked is működni fog. Amen? Szóval a szellemed reagál rá, a hitnek a beszéde jön ebből az emberből ki, mert ugye a hitből fakadó beszéd tapasztalata is párosul, tehát egy bizonyossággal párosul benne, és ezáltal eléri a szívedet, és felépít benned egy hitet. Teljesen más, és ugyanígy vagy te is. Amikor benned valami működik, az a szellemeden, életedben, a mindennapjaidban működik, akkor erőteljesen megint, az hatással van az emberek életére. Mert hitelesíti az életed. Hitelesíti a tegnap előtti reakciód. És ugye alapvetően az emberi kapcsolatainkban folyamatosságot élünk meg. A legtöbbet olyan emberi kapcsolatokban éljük, ahol ott vannak az emberek húzamosabb ideig velünk, nem? Hát napi 8 órát töltesz a munkahelyeden, meg nem tudom hány órát az iskolapadban, azok az emberekkel vagy együtt folyamatosan, ezek azok a kapcsolatok, amelyben leginkább jelentkezhet ez a befolyás. De ehhez kell az, hogy megértsd az emberi természet, mind a magadét, mind a másikét. És az is fontos megérteni az emberi természet, mint ahogy Billy Graham megértette, és nagyon tetszik nekem ez az ő újra és újra visszatér a dokumentum könyvben, hogy, hogy bűnös emberi természet, és meg tud bocsátani. Nem hordozza magába a sebet, a sérelmet. Azért tette, mert romlott emberi természete van, és erre figyelt. És nem velem tett rosszat. Amíg él, én esély akarok neki maradni, hogy megtérjem. Hú, ez... Nem mondta Nixonnak, hogy jól tettel, amit tetted. Tehát nem erről van szó, hogy azt mondta Nixonnak, ó, szeret az Isten, kegyelmes az Isten. Nyugodtan maradhatsz a bűneidben is. Nem. Ő esély akart lenni Nixonnak, hogy megtérjen. Hogy a bűneiből Istenhez térjen. Hogy Jézus Krisztus áldozata által megszabaduljon. Értitek? De a bűnös emberi természet megértése által jutott el odáig, hogy szüksége van segítségre. Ha szüksége van segítségre, akkor egy befolyásoló személyre van szüksége, aki ugye befolyásol egy jó döntésre. Így van? Azáltal, hogy Billy Graham nyugodtan aludt, mert tudta, hogy Nixon nem tudja megváltoztatni. De mégis egy felelősséget hordozott érte, most csak ezt a példát hozom, és helyettesíts be a saját életedbe, mert úgy gondolta, hogy talán Isten őt helyezte a barátja mellé, hogy segítsen neki. De nem vállalt közösséget. A bűnnel. Menjünk tovább. Befolyásoló személy, egy biztonságos személy, ez nagyon érdekes, de én nem találtam ennél jobb fordítást én sem. Mármint inkább magyar kifejezés, mert nem, én nem fordítottam ezt, én csak a fordítást használtam, amit Csillái kiváló munkával fordítottak nekünk. A befolyásoló személy az, aki úgy fogad el, hogy vagy. Az az ember tud hatásolni másokra, akiben érzik az emberek azt, hogy elfogadja őket. Te nem kritizálja őket, nem elutasítja őket, hanem befogadja őket. Az elfogadás nem jelenti azt, hogy egyetértesz minden, amit a másik csinál, vagy hogy kinéz. De az elfogadásban az a szeretet van benne, hogy az Isten hozzád fordult, amikor bűnösen, mocskosan odament, és azt mondta, Istenem, neked adom az életemet. És Isten azt mondta, figyelj csak, barátom, nem szégyeld el magad. Így jössz ide hozzám. Ugye nem ezt mondta, hanem megölelt, megbocsátott, helyreállított, kegyelmet adott. Hát én azóta is elképedek. Hogy én visszaemlékszem akkor, amikor én odamentem Istenhez, és hogy, hogy mit tapasztaltam akkor, hogy mennyi cucc volt az életemben, még utána is mennyi mindent kiszeret Isten, másfél évig még rendesen jöttek fölfele, mert nem volt ilyen lelki gyógyulás abban az időben, lelki gyógyulási időszak nem hosszabb időben telt, mert mindig jött egy ige, megérintett Isten, ért egy impulzus, akkor megint megérintett, és akkor így apránként dózerolt, cuccoltam kifele a dolgaimat, és akkor elképedtem, hogy másfél év távoltam, és visszanéztem, mondom, így, te, Istenem, te így elfogadtál, már szolgáltam az Urat. És akkor is másfél találtam, és egy csomó olyan dolog följött, amit visszaemlékeztem, hogy ez nem volt jó, ezt rendezni kéne, helyre kéne tenni. Szóval elképesztő az Istennek az elfogadó szeretete. De nem hagyott úgy, ahogy voltam. De nem azt mondta, hogy maradj is ilyennek, csak azt mondta, tudja, hogy nélküle nem fog tudni megváltozni. És ha ő nem szeret, akkor ki fog engem szeretni ezen a világon? Aki feltétel nélkül szeret és elfogad, ez a feltétel nélkül segít a lényeg ebben a mondatban, ugye, nem támaszt feltételeket az elfogadással kapcsolatosan, csak ezt tud hatással lenni más emberekre. Aki mellett biztonságban érzi az ember magát, hogy mindent elmondhat. Aki mellett önmagam lehetek, tehát nem kell állarcos bált játszanom, nem kell taktikáznom, hogy ezt mondhatom neki, azt nem mondhatom neki, ismerjétek talán biztos ezeket a beszélgetéseket, hogy gondolkozom, most ezt mondhatom, vagy nem mondhatom, mit fog mondani, kinek mondja még el azon kívül, nem kell taktikáznom, önmagam lehetek. Minden állasz nélkül, ez vagyok. Hú, annyira felszabadító ilyen emberek együtt lenni, nem? Hát persze, hogy befolyásadósz lenni. Hát az emberek annyit alakoskodnak ma a világban, meg a gyülekezetekben is, hogy teljesen jó dolog, ha úgy tudsz lenni valahogy, hogy az lehetsz, aki vagy. És ez nem azt jelenti, hogy az is kell maradj, aki vagy, értitek? Tehát te azt is tudod, mert általában az emberek tudják, hogy mit nem jól csinál. Mit csinálnak nem jól. Nem ezzel van probléma. Csak a gond ott van, hogy eljátszák, hogy mégis jók, holott ők is tudják, hogy rosszak. És ebből van a meghasonlás. Az a jó helyzet, amikor az ember ki tudnak cuccolni, és azt mondják, figyelj, ez vagyok. Tudom, hogy nem jó, de nem tudok megváltozni. És akkor elkezdett befolyásolni. Figyelj csak, akkor ezt hogy csináltad, hogy gondolkodtál ebben? Nézzük meg a Bibliát. Mit tanít Isten? És akkor szépen elkezdett befolyásolni a döntésében. Aki segít nekem, hogy egyre jobban Krisztushoz hasonlítsak, tehát ugye egyrészt aki hatással szeretetteljesebb és felelősségteljesebb ember leszek, aki segít abban, hogy egyre jobban Krisztushoz hasonlítsak, tehát a befolyásoló személy mellett egy potenciális változás vákum van. Tehát az, egy befolyásoló személy nagyon erőteljes hatása egy másik ember, hogy az változzon. Tehát önmagában, ahogy ott van vele, és ahogy beszél, tehát gondoljatok bele, milyen bátorítás egy hívő embernek, hogyha lát olyan hívő embereket, akinek működik az igaz életében. Nem? Annyira fölnézhetsz rá, milyen húzóerő, milyen bátorítás tud lenni. Pál azt mondja, figyeljetek, kövessétek Krisztust, mint én követek. Kövessetek engem, mint én Krisztust. Volt alapja rá. Azt mondja, most már értjük. Tényleg, akkor értem, hogy ebben is ebben így kell gondolkodni. Odaszállásban, hozzáállásban, szeretetben, irgalomban, azokhoz a prostituáltakhoz. Pát, meg vagy őrülve. De gondolom, sokkal a zsidókat érted. Amikor mondjuk Korintusban így megtért mondjuk 15-20-30 prostituált, érted? És akkor bejöttek a gyülekezetbe. És meg voltak ott volt az a, hiszem, kopaszok volt, olyan tudom, mit csináltak ugye Korintusban is. És bejöttek a gyülibe, és látták a zsidók, hogy te zsidó vagy, és nem, azt mondta, hogy szennyesek vagytok, mocsosok vagytok, de a legjobb helyre jöttetek. Mert Isten meg akar tisztítani, helyre akar tenni, és meg akar változtatni, hogy családanyák legyetek, hogy profétáljatok, hogy bizonysága legyetek az Istennek arra, hogy ő meg tud változtatni, ki tud hozni a szennyből és a mocsokból. Hát nem ilyen volt az Úr Jézus. Zákeus. Veled vacsorálok. Jézus szellemében nem volt semmi hamis kompromisszum. És ő soha nem kereste az emberek tetszését. Azért ment be Zákeushoz, mert az ember tetszése más mondott volna. Bement Zákeushoz, és a Jézus jelenlétében Zákeus ismerte Jézus tanításait. Látta, hogy imádkozik, mikor megtöri a kenyeret. És ott volt Jézus, azt mondta Zákeus, lehet szent életet élni. Van lehetőség megváltozni. Van lehetőség megszabadulni az én bűneimből. És ma is hallottuk. És kimondotta a falat, kiszedte a lopott holmit, és ment, és figyelj! Lukács, bocs, tudom jól, múltkor, amikor hoztad a gyerekednek azt az ennivalót, akkor én levettelek téged, és háromszor annyit vettem el tőled, mint a vám lett volna. Bocsáss meg nekem. A négyszeresét hadd fizessem neked vissza. Tehát hogy sokkolhatta az embereket, érted? Amikor Zákeus ment házra, bekopogott, mondta, Ráhel kinyitja az ajtót. Mit akarsz tőlünk? Nincs több. Bocsáss meg. Ezt neked hoztam, hogy kizsaroltam tőled. És Zákeus szalad tovább, Ráhel megnézi, és Zákeusban egy befolyásoló személy lett. Ő már változást kezdett munkálni a környezetében. Benne van a Bibliában. Hány életet változott már meg Zákeus története? A fára mászásával, a pénzével, a vacsorájával, a mindenével együtt. Pedig egy tekergő csavargó volt. Utánád. De Jézus bemegy hozzá, és ott van lehetőség a változás. És milyen Jézus olyan volt, meg is változhatott. Menjünk tovább. Nem leszek már hosszú. El is hagytam egy jó részét, de már nem most, hanem majd talán valamikor, de teljes értékű, amit mondok, úgy gondolom, hogy ez elegendő. Befolyásoló személy. Hát ki az, aki hát rossz irányba befolyásol? Mert hát ilyen is van. Olyan személy, aki védekezik ahelyett, hogy elfogadná visszajelzést, intést vagy figyelmeztetést, mentegeti magát. Ahelyett, azt mondaná, igazad van. Szóval mennyivel rövidebb lenne az út sokszor az életünkben, ha azt tudnánk mondani, hogy Istenem, igazad van. Én nagyon szeretem azokat az embereket, itt köztetek is azért, hogy gondolom, hogy legtöbben ilyenek vagytok, vagy ilyenek vagyunk, hogy szól az Úr, és ha valamit rosszul csinálsz, és akkor mondod, tényleg. Istenem, igazad van. Ez a készséges szellem. Nos, aki mellett nem érzik az emberek biztonságban magukat, és akivel nem tud, tehát nem befolyásoló, nincs bennük a befolyásoló erő, ez inkább védekezik és hárít. Aki csak bocsánatot kér ahelyett, hogy megváltoztatná a viselkedését. A gyerekek, én hamar megtanulják a kegyelemnek a működését, tehát hogy lehet elkerülni a fenyítést. Úgy, hogy bocsánatot kérnek. És a szülőnek egy idő után tele van a hócipője, és azt mondja, figyelj, drágám, nekem nem mondd, hogy bocs, ugyanarra 456-odjára, mert számolom már, nem, hanem változtass rajta. Te tudod megváltoztatni. Ezt nem odarakod, hogy helyre teszed, hogy megcsinálod, hogy nem így beszélsz. Így van? Tehát, figyelj, nem elég bocsánat kérni az Istentől. Az nem megtérés. A megtérésben benne van az életnek a megváltoztatása is. És rajtad kívül a te életedet senki nem tudja megváltoztatni. Ne bújj Isten mögé, és ne bújj az ördög mögé. Csak te. Igaz, Anikó? Így van? Ámen, mondj egy áment rá. Kriszti? Ámen. Csilla? Amiben változtál az életedben. Másokon múlott, vagy rajtad? Csilla azt mondja rajta, csak hogy értsétek. Ez szuper. És látjuk egymáson, hogy változik az életünk, hogy formál bennünket Isten, és mi nagyon jól tudjuk, hogy attól lettünk talán krisztusi barátok, vagy feleségek, vagy férjek, vagy szolgálók, hogy engedtünk Istennek, és meghoztuk a döntéseket. Aki másokat hibáztat ahelyett, hogy felvállalná a felelősséget, aki elítél ahelyett, hogy megbocsátana, aki ingatag ahelyett, hogy következetes lenne, például az emberek véleményének hatására megváltoztatja a véleményét, amit korábban mondta, egyszer ide áll, aztán oda. Aki pozitív hatás helyett negatív hatása van másokra. Utolsó diánk, akkor kérem, hogy segíts. Köszönöm szépen. Olvassuk együtt ezt az igét. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bátorítsátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Sokféleképpen van szükség, hogy reagáljon különböző élethelyzetekre, de az biztos, hogy mindenkihez legyünk türelmesek. Mert a változás az nem egy pillanatra a másikra megy be át az ember életében. És tudjátok, lehet, hogy valakit évtizeken keresztül kell hordozni és befolyással lenni rá, amíg egy dologban megváltozik. Az neki rossz. Tehát az nem neked rossz, hogy neki annyit kell várni, és mennyivel áldottabb lehetne az élete, hogyha megtérne mondjuk hamarabb, és engedne. De van, akit addig kell hordozni, míg átjön neki. Ezért mondja az apostol által Szentlélek, hogy de mindenki ezt türelmesek legyetek. A türelmetlenségre nincs mentség. És természetesen ugye van, amikor van, akit inteni kell, aki tétlenkedik. Tehát aki nem dönt, nem teszi, nem engedelmeskedik. Van, aki bátortalan, nincs önbizalma, bátorítsátok, buzdítsátok. Ha valaki erőtlen, és nem bír maga, vigyétek az Úrhoz, imádkozzatok vele együtt, emeljétek föl, karoljátok föl, de mindenkihez legyetek türelmesek, azt mondja Isten igéje. Legyen jellemző rád a mások iránti törődés, vagy bátorítás. Mások felé tanúsíts érdeklődést, elfogadást és törődést. Légy aktív hallgató, légy résen, és vedd észre a problémákat, ne söpörd azokat szőnyeg alá. Az aktív hallgatóval kapcsolatban végül szeretnék mondani nektek egy gondolatot. Mi azt látom, hogy néha félünk a csendtől. Egy beszélgetésben, vagy egy csoport beszélgetésben néha azt látom, hogy általában kínosnak érezzük azt, amikor nem szólal meg senki. Jó, persze vannak ennek extrémesetei, amikor meg tehát bátortalanság miatt nem szólal meg senki, de most nem ezt az esetet szeretném kiemelni. Amikor én beszélgetek veled, és én nem reagálok azon arra, amit mondasz, az jó dolog. Egy beszélgetésben van csend is, az azt mutatja, hogy miközben veled beszélgettem, nem azon gondolkodtam, hogy mit fog neked mondani, hanem minden erőmmel arra koncentráltam, hogy téged megértselek. Ezt jelenti az aktív hallgatás. De nem azon pörgettem, hogy a te első mondatod, hogy mit fog reagálni, és hogy fogok visszavágni, hogy fogom azt helyre tenni, hanem egyre koncentrálni, mikor beszélsz, hogy gyors legyek a hallásra. És késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Istennek az igazságát. Amen. Ez szerint az aktív hallgató befolyásoló személyek, azok teljes erejükkel megpróbálják megérteni a másik embert. Ez szerint az aktív hallgatás, és néha kínosnak érzett másodpercek is eltelnek, de ne legyen ez kínos. Ez azért van, mert nem az a foglalkozott a másik, hogy összeszedje a gondolatait, hanem most próbál rendszerezni, hogy aztán reagáljon arra, amit hallott. Ez jó, nem? Ez jó, nagyszerű, és ebben is lehet így fejlődni. Én nekem sokat segített, mikor ezt a gyakorlatot így megcsináltuk, és ilyen mentorképzésem. És a végül légy másokat jó irányba befolyásoló személy. Forduljon a valakihez, és mondd neki, légy másokat jó irányba befolyásoló személy. Bátran, tessék, tessék. Engedelmeskedjetek. Oké. Okay. Most szeretném mutatni magadra, és azt mondanád, légy másokat jó irányba befolyásoló személy. Amen. Éreztek magatokban vágyat arra, hogy ilyen emberré formáljon az Isten benneteket? Szeretnétek? Hogy erőteljes hatásra jöttek erre a világra? A környezetre, a családra, az emberek, akik körülöttetek vannak? Amen. Álljunk fel, akkor imádkozunk ezért, jó? Ezt imádságot mondd utánam, kérlek. Mondd velem. Mennyi atyám. Én akarom megérteni az embereket, akik körülöttem élnek. Én akarom magamat is jobban megérteni. Én akarok egy olyan személyé válni, aki fölvállalja a felelősséget. Mindazokért a döntésekért, mulasztásokért, jó és rossz dolgokért, amiket én vagyok a felelős. Amin csak én tudok változtatni. Uram, én akarok olyan emberré válni, olyan ember lenni, aki mások életében áldás tud lenni, aki mások életen nézve igazságodat továbbítani tudja, eléjük élni tudja, tudja őket szeretni, elfogadni, meghallgatni, és jó irányba befolyásolni. Amen. Amen. Amen.